Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Opera.
Ligeti bemutatóval készül jövőre a Müncheni Operaház, írja Fidelio. A Bajor Állami Operaház meghirdette 2023-24-es évadát. 8 opera premierrel, köztük Ligeti György, Le Grand Macabre című darabjával készülnek. Az idén 100 éve született világhírű magyar komponista alkotását 2024. június 28-án mutatják be, és a hagyományos szezonvégi operafesztiválon további 3 alkalommal játsszák. Az előadás rendezője Krisztof Várlikowski, karmestere pedig Kent Nagano lesz. Nem ez azonban az évad egyetlen magyar vonatkozása, Mundruczó Kornél a Toszkát állítja színre, az előadást Andrea Battistoni vezényli. Az évad során Fischer Ádám is tiszteletét teszi az intézményben, ő a Parsifalt dirigálja júliusban az operafesztiválon. A magyar énekesek közül Szemerédi Károly az Elektra Orestészének szerepében lép majd színpadra. Az évad további premierjei közt szerepel még a Figaro házassága, a Denevér és a Pik dáma is.
Színház.
Felújítják a kultkikötő szabadtéri színpadát. Egy többfunkciós fedett helyszínné alakulhat át Balatonföldvár népszerű kulturális eseménytere. A balatoni közönség a tervek szerint nyáron veheti birtokba a megújult színpadot, adta hírül az építészfórum.hu. Az eseménytér építménye és környezete az elmúlt években esztétikailag jelentősen leromlott, ezért vált szükségessé a teljes felújítás. Az új tervek alapján a fedett helyszín kevésbé lesz kitéve az időjárásnak, variálható terekkel rendelkezik majd, ráadásul a befogadó képessége is nagyobb lesz. A tervezők szerették volna kerülni a nehézkes, nagy tömegű épülettömegeket, ezért egy könnyed szerkezetet próbáltak kialakítani.
Fesztivál.
Alig egy hónap múlva kezdődik a 3. Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek, amely idén is kihagyhatatlan programokat és felejthetetlennek ígérkező élményeket kínál a kultúra rajongóknak és a feltöltődni vágyóknak. Világhírű együttesek, nem mindennapi együttműködések, díjnyertes zeneművek és saját műfajukban legendás alkotók várják a nézőket 17 napon át. A Bartók Fesztivált 2021-ben azzal a céllal indította útjára a MÜPA, hogy változatos műfajok és produkciók sokaságán keresztül éltesse a zeneszerző által örökül hagyott gondolatiságot. A Bartók Tavasz akár csak a Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál a nézők érdeklődését több héten át fenntartó számtalan helyszínen, világsztárokat és élvonalbeli hazai művészeket felvonultató, számos stílusban kikapcsolódást kínáló, valóban összművészeti eseménysorozat, magyarázza a sikertitkát a fesztiválok operatív igazgatója, Szomolányi Janina. Közép-Európa egyik legismertebb szimfonikus zenekara, a cseh filharmonikusok és dirigensük Szemjon Bicskov nyitja meg a fesztivált. 2 nappal a németországi debütálást követően érkezik Ligeti György előtt tisztelgő műsorával, az új zene előadásában élen járó Klangforum Wien, akiket az idén 100 éve született komponista egykori munkatársa, a zeneszerző dirigens Ötvös Péter vezényel majd.
Irodalom.
Idén is várják a jelentkezőket a Janikowski Éva meseíró pályázatra. Hagyományaihoz híven imáron 18. alkalommal hirdette meg a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Móra Könyvkiadóval közösen a pályázatot, amelyre 7 és 16 év közötti gyerekek pályaműveit várják 3 korcsoportban, 7-9 évesek, 10-13 évesek és 14-16 évesek. Jelentkezni e-mailben lehet április 12-éig. A jelentkezők tematikai megkötés nélkül szabadon választott téma feldolgozásával vehetnek részt, pályázni magyarországi és határon túli településekről egyaránt lehet. Minden jelentkező egy maximum 15 ezer karakter terjedelmű, nyomtatásban eddig még meg nem jelent írást nyújthat be. A pályaműveket könyvtárosokból álló előzsűri értékeli, és az arra érdemesnek talált meséket tovább juttatja a szakmai zsűrihez. Ők döntenek a végleges díjazási sorrendről. A pályázat idén is ünnepélyes díjátadóval zárul, amelyet június 2-án rendeznek meg Budapesten, a Palota könyvtárban.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Gyógyulj a természettel, gyógyvizek, amelyek ivókúrára is tökéletesek. Aki wellness üdülést tervez, annak lelki szemei előtt már is megjelenik egy finom, meleg gyógyvizes medence. A gyógyító csobbanás hatása ráadásul ivókúrával is kiegészíthető. Gyógyvízben fürdőzni remek dolog, és számos, főleg mozgásszervi betegség esetén valódi gyógyhatással bír, feltéve persze, hogy az orvosi utasításokat betartva fürdünk. Hazánk rendkívül gazdag gyógyvízkincse azonban nem csak így hasznosítható. Sok olyan fürdünk van, ahol a helyi gyógyvízben nem csak megfürödhetünk, hanem a poharunkat is megtölthetjük vele az ivókutaknál. A gyógyvízes ivókúrát sokszor a fürdőkúrával együtt alkalmazzák, hogy fokozza annak hatását. Számos gyógyvizet csak annak forrásánál lehet eredményesen használni, mivel palackozva idővel elveszteni a hatását. Egy-egy ivókúra során testsúlykilogrammonként 20-30 ml gyógyvizet érdemes elfogyasztani, hogy valóban érvényesüljenek is a víz gyógyászati hatásai. Ám mielőtt bárki is ivókúrába kezdene, érdemes az orvossal konzultálnia, aki előírja, hogy milyen gyógyvizet, milyen adagban fogyasszon. Az orvosi vizsgálat során az is kiderül, nem szenvedünk-e olyan betegségben, például veseelégtelenségben, vérző gyomor- és bélbetegségben, valamint akut epe, máj- vagy gyomorgyulladásban, amely kizárja az ivókúrát. Az orvosilag jól felépített ivókúrák átlagosan 4 hétig tartanak, hatásuk a gyógyvíz összetételétől és hőmérsékletétől is függ. Vajon melyek a legjobb fürdők, ha egyszerre szeretnénk csobbanni és ivókúrába kezdeni? Gyógyászat és reformkori városközpont, Balatonfüred és a füredi savanyú víz. Annak, aki járt már valaha Balatonfüreden, nem kell bemutatnunk a város központjában álló Kossuth Lajos forrást. A platán és gesztenyefák árnyékában megépült 12 oszlopos kútház, látványnak sem utolsó, de persze az ideérkezőket elsősorban inkább a víz gyógyhatása vonzza. A helyiek otthonra, mindennapos fogyasztásra is viszik, ivókúraként a gyomorhurut, az epe és bélbántalmak esetén nyújt segítséget. A város híres szívkórházában fürdőkúra során is alkalmazzák, hiszen ez a szénsavas víz remek kiegészítő kezelést nyújt a szívbetegségekben, szívbillentyű bántalmakban szenvedőknek. A Kossuth forrás mellett Balatonfüreden a Polányi kútnál és a Berzsenyi forrásnál is megkóstolhatja bárki a híres füredi savanyú vizet, utóbbi ráadásul a tavat megkerülő bicikliút mentén található. Hévíz csodái. A hévízi gyógytó a világ legnagyobb termáltava. A több tízezer éves Pannon tengerből származó gyógyvíz és a gyógyiszapja számos mozgásszervi és reumatikus betegség kezelésére alkalmas. Ám a gyógytó csodái ezzel még nem érnek véget, hiszen a hévízi ivókutak vize is gyógyító hatású. A víz azért is különleges, mert gyorsan lebomló radon tartalma miatt nem lehet palackozni, csak helyben érdemes fogyasztani. Ekkor azonban erőteljes fájdalomcsillapító hatása mellett a belső elválasztású mirigyekre és az anyagcserére is jó hatással van. Bükkfürdő, szórakozás és feltöltődés az egész családnak. A büki gyógyfürdőben nem csak gyógyászati szolgáltatásokat vehetünk igénybe, hanem az egész család jól szórakozhat. Az élményfürdő medencéitől a csúszdákig, a szaunavilágtól a medical wellness részlegig mindenki talál itt az ellazulását, vagy épp az aktív pihenését segítő szolgáltatást. Míg a medencék gyógyvize elsősorban a mozgásszervi panaszokra hat kedvezően, az ivókúra a krónikus gyomorhurutot és az emésztési zavarokat enyhíti, de csontritkulás megelőzésére és kezelésére is ajánlják. Harkány. A csúszdától az ivókútig. A harkányi fürdőhöz szintén csatlakozik az élményfürdő, a komplex wellness részleg, a gyermekek számára kialakított fürdő részleg, sőt, nyáron a strandfürdő, valamint 2016-tól egy csúszdapark is várja a vendégeket. A gyógyvíz fürdőkúraként a reumatológiai betegségek, valamint egyes nőgyógyászati problémák, illetve a pikkelysömör gyógyításában válhat be. Ivókúraként pedig az emésztés javítja az itteni víz, de a magas vérnyomás és vércukorszint beállításában is segíthet.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Április 1-én gyakran ugratták egymást a felnőttek, de a gyerekeket is megtréfálták. Volt rá idejük, hisz ha tehették, ilyenkor nem mentek ki a földekre. A hiedelem azt tartotta, ezen a napon ne vess. Valószínűleg kevesen tudták ezt a bolondok napjáról, ahogyan számtalan meglepetés éri még az olvasót, amíg megismerkedik a Kerek Élet Fája című öröknaptárral, amely révén közelebb kerülhetünk az ünnepeinkhez és az azokhoz tartozó hiedelmekhez, legendákhoz, szokásokhoz. A mesekalendáriumban Sárkányölő Szent Györgyről, Miklós püspökről, a szüreten mulató Szent Péterről, az igazságos Mátyásról, bölcs pásztorokról és fifikás királylányokról is olvashatunk. Bajzát Máriának köszönhető ez a kötet, amely óvodákban, általános iskolákban épp olyan sokat adhat a gyerekeknek, mint elalvás előtti mesélésnél otthon.
Pedagógus vagyok, és óvodásokkal is, kisiskolásokkal is nagyon sokat dolgozom együtt, vannak gyerekcsoportjaim, pedagógusokat képzek, és amikor mesélek a gyerekeknek, nagyon gyakran hívnak különböző ünnepek kapcsán mesélni, és ilyenkor én mindig megkérdezem, hogy tudjátok-e, hogy miért pont ma vagyok itt? És egy nagyon izgalmas válasz volt a Magyar Népmese napján, hogy azért, mert most van Szent Mihály világnapja, ami természetesen nem létezik, a világnapként abszolút nem, és hát nem ahhoz a naphoz kapcsolódott, bár közeledett hozzá, és azt igazolta, amit én már hosszú-hosszú évek óta tapasztalok, hogy miközben az óvodában elképesztően sok az ünnep, az iskolában is nagyon sok az úgynevezett ünnep, a gyerekek fejében ezzel kapcsolatban egyáltalán nincs rend, nincs megtöltve tartalommal. És mint mindennel, ezzel kapcsolatban is úgy gondolkodom, hogy egy gyerekhez a tartalmat, a lényeget, az üzenetet történeteken keresztül lehet a legkönnyebben vinni, és ezek a történetek lehetőséget adnak arra, hogy ne csak üres frázis legyen egy-egy ünnepnek a neve, hanem valamilyen módon valamihez kötni tudja, és a korának megfelelően erre legalkalmasabb a mese.
Elkezdtem összeszámolgatni, hogy hányféle rétege van ennek a kötetnek. Van a népszokások része, van a bizonyos ünnepek szentekhez kapcsolódó része, van a természet változásával kapcsolatos, és aztán a mesék. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit, de az biztos, hogy hihetetlen komplex képet ad ez így a gyerekeknek, és érdekesen és röviden.
Amikor óvodásokkal vagy iskolásokkal vagyok együtt, és nekik mesélek, akkor nagyon érdeklik őket a hiedelmek, és nagyon izgalmas számukra ez a fajta időutazás, amit egy történet enged. Viszont amit mondasz, hogy rövidre muszáj, hogy szabjam, ennek az az oka, hogy nagyon ritkán tudnak az alfa generációs gyerekek hosszan egy csak hallott történetre osztatlan fókuszált figyelemmel figyelni. Viszont arra mindegyik történet nagyon jó, hogy felkeltse az érdeklődésüket, és akkor az, amelyik megragadja, azzal kapcsolatban lehet mélyíteni még az olvasnivalót, de mégis ez a sokféleség és a sok rövid történet ad egy képet arról, hogy milyen is volt az a világ régen, amikor még tényleg locsolkodtak, amikor még tényleg festettek piros tojást, amikor még tényleg várták a fecskét, és akkor ezt hosszan folytathatnám. Az egésznek az a célja, hogy valahogyan ezek a történetek, amelyeknek a megtapasztalására, ezeknek a hagyományoknak a megtapasztalására valami kevés módja van már egy 21. századi gyereknek, hiszen ha csak a március nézzük meg, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon kevés olyan gyerek van, aki részt vett mondjuk járáson, vagy ugyancsak a tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódik, hogy miért hallgatnak el a harangok nagy csütörtökön.
És a történetek, amelyek szentekről szólnak, ezeket egyrészt honnan gyűjtötted össze, másrészt pedig azon gondolkodtam, hogy aki nem jár hittanra, hanem etika órára jár, amivel semmi probléma nincs. De hogy ez a kultúra alapja, azért mégiscsak ismerjék ezeket a bibliai történeteket, vagy a szentekről szóló történeteket, szerintem ez nagyon fontos.
Igyekeztem ezeket az arányokat úgy megválasztani, hogy tényleg mindenki számára érdekes legyen, és akár szülőként, akár pedagógusként azt támasztom alá, amit te mondasz, hogy az európai kultúra alapja, a kereszténység, azokat válogattam ide, akikről egyszerűen illik tudni. Egy bizonyos műveltségi szint fölött és egy bizonyos kor fölött ezeknek a történeteit illik ismerni. A legendamesék, akár az állatokról, madarakról szóló legendamesék, akár a szentekről szóló legendamesék, méltatlanul elhanyagolt mesetípus. Én egyrészt a mesekatalógusból, másrészt kéziratokból, harmadrészt megjelent mesegyűjteményekből válogattam a legendameséket. Ezek egyébként is megjelennek a Népmesekincstár sorozatban, mindig van egy fejezet, ami a miértekről és hogyanokról szól. Tehát, hogy amellett, hogy nagyon érdekesek, figyelemfelkeltőek, információkat hordoznak, meggyőződésem, hogy mindegyik erősíti azt a nélkülözhetetlen tulajdonságot, ami a kérdezés bátorsága és a gondolkodás képessége. És erre óriási szüksége van ennek a generációnak, hogy nagyon sok olyan történetet kapjon, ami után folytatható a mesélés, a beszélgetés, és úgy folytatódik, de miért, de miért, de miért, de miért, és ezekkel a történetekkel ezt a korszakot is szeretném kihúzni, hogyha lehet, hogy ne csak 3 évesen legyen kíváncsi a világra, hanem ameddig él.
Ahhoz, hogy a hallgatók is áttekinthessenek mondjuk velünk egy fejezetet, most kintottam itt az őszi hónapoknál, tehát szeptembernél azt látjuk a fejezet címben, hogy Szent Mihály hava, őszelő, földanya hava. Októbernél Mindszent hava, őszhó, és magvető hava, a novembernél pedig Szent András hava, őszutó, enyészet hava. Ez a gyönyörűség, az enyészet hava, vagy a földanya hava, ez hova vezet minket?
Igyekeztem egyrészt a latin megnevezést, tehát szeptember, október, november, ezt mindenki ismeri, és én igyekeztem azt is megmutatni, ahogyan akár a magyar hagyományban, akár Erdélyben nevezik ezeket a hónapokat, és ezek mindig beszélő nevek. Például a novembernél számomra nagyon fontos téma a halál, az elmúlás, és az, hogy ezt mindenféle módon elmeséljük a gyereknek, hogy ne legyen tabu. És amikor én erről beszélek, akkor hosszú ideje mindig az enyészet hava jut eszembe, mert sokkal jobban kifejezi a novembernek a sajátosságait. És úgy érzem, hogy ezeknek a hónapneveknek a használata is segít a gyereknek megérteni azt a fajta rendet és azt a fajta körforgást, ami valamikor még jelen volt a természetben.
Miért került bele Mátyás Királyos mese a könyvbe? Én nagyon szeretem őket.
Körülbelül ilyen 3-4 történet kapcsolódik Mátyás királyhoz. Az egészen biztos, hogy Mátyás alakjával kapcsolatban nagyon sok mese, legenda, monda jelenik meg. A lányok és a fiúk egyformán szeretik hallgatni. Mátyás alakja egy mindenki számára vonzó királykép, én azt gondolom. Nagyon közelinek érzi magát mindenki, hogy de jó lenne vele találkozni. És emiatt szívesen hallgatják a történeteik. Ráadásul azt mondta róla egyszer egy kisfiú, hogy ez egy nagyon vagány és bátor király volt. A Mátyás mesének van egy olyan üzenet, hogy soha nem tudod, hogy ki kopogtat be hozzád. Becsüld meg magad, hozd ki magadból a lehető legjobbat, és van még egy nagyon fontos üzenete, hogy társadalmi, vagyonbéli, intelligenciabéli különbségek ellenére te lehetsz bárki, ha emberként viselkedsz, hogyha megbecsülöd magad, és ezt igazolja mindig vissza Mátyás, hogy lehetsz te szegény legény, ha igazat mondasz, akkor elveheted a burkus király lányát, lehetsz te egy nagyon egyszerű pásztorember, ha képviseled az általad fontosnak tartott értékeket bárkivel kapcsolatban, akkor majd elnyered a jutalmat, tehát ezek ott vannak ezekben a történetekben.
Kerek életfája, jeles napok mese kalendáriuma, Bajzát Mária válogatása ez a kötet, vele beszélgettünk most. A rendkívül igényes, felnőttek és gyerekek számára egyaránt érdekes kötet a Lampion könyvek kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.